Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Csütörtökön délután 5 óra 12 perckor nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A figyelem középpontjában továbbra is a hazai belpolitikai válság helyzete van csúcs pozícióban, és természetesen, hogy erről ejtünk mi is szót a mai napra kész műsorban vendégünkkel, Márton Árpád háromszéki parlamenti képviselővel, jogásszal, az RMDS alsóházi frakció vezető helyettesével. Tisztelettel köszöntöm a műsorban, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Önök is feltehetik kérdéseiket, hozzászólhatnak a témához, hogyha hívják a 0265 22 20 22-es vagy 0365 42 44 34-es telefonszámokat. SMS-ben is fordulhatnak hozzánk a 0740 274 165-ös számon is. Elektronikus levelet, azaz e-mailt is küldhetnek a naprakész@marosvasarhelyiradio.ro címre. Most tisztelt képviselő úr, zajos napokon vannak túl, vagyunk túl. Azt hiszem, hogy önöknek még hozzánk képest is megerőltetőbbek voltak ezek a napok. Hát minden hétfőn kezdődött, amikor eléggé gyors gőzerővel folytak az RMDS és a koalíciós pártok közötti tárgyalások. Úgy tűnt, hogy mindent elérnek, aztán hétfőn éjszaka, kedre virradó éjszaka történt valami, ami miatt minden megszakadt. Mi történt ez alatt az időszak alatt, tisztelt képviselő úr?
Hát, hogy egészen pontosan mi történt, azt csak gyanítom. Egyrészt azért, mert én hétfőn 10:30-kor távoztam a parlamentből, és közben folyamatosan törvényszövegeket csiszolgattam, vagy azokról egyeztetgettem. Úgyhogy nemigen láttam médiát. Én azért csak gyanítom, hogy mi történt. Több hírcsatornán keresztül kemény nacionalista úszítás kapott hirtelen lábra, és olyan méretű közhangulatot sikerült teremteni, amiben persze szerepük volt vezető politikusoknak is, pártállásra való tekintet nélkül, ami arra a következtetésre vezette ezt a koalíciót, hogy inkább nem vállal fel egy olyan esetleges tüntetés sorozatot, elégedetlenséget, vagy akár párton belüli másfelé orientálódást, ami ebben a közhangulatban keresztül vihetetlennek tűnt nekik.
Ezek szerint akkor ön nem volt tagja az RMDS tárgyaló küldöttségének?
Hát azért dolgoztam, mert tagja, ha nem lettem volna benne, akkor nem kellett volna szövegekkel foglalkozok.
Na most Kelemen Hunor szövetségi elnöknek egy ma a maszol.ron megjelent átfogó interjújában az derül ki, hogy már ott tartottak, ugyebár a március 15-e kérdése már átment a szakbizottságon, a közigazgatási törvénymódosítás is, éppen a szankcióknál tartottak. Ha minden igaz, akkor a kulturális autonómia törvénytervezet kérdése is napirendre került, és minden úgy tűnt, hogy simán le fog zajlani. A szövetségi elnök úr azt állítja, hogy egy nagy hibát követett el a szociáldemokrata párt azzal, hogy az erdélyi képviselőit is bevonta ebbe a folyamatba, és akkor robbant a bomba ez a bizonyos nacionalista irány eltolódás, ami visszakozásra kényszerítette elsősorban a szociáldemokrata pártot, majd az AD-t is. Tapasztalnak-e ilyen megnyilvánulásokat a parlamenti munka során az erdélyi szociáldemokrata képviselők részéről?
Hát vannak az erdélyi szociáldemokrata képviselők. Na, maradjunk abban, hogy minden pártban vannak bőven Erdélyen belülről és Erdélyen kívülről nacionalista képviselők és szenátorok. Nyilván visszatérve arra, amiről az előbb beszélt. Alaposan végigvettük, és nagyon komoly egyeztetések során sikerült megértetni ezen törvények lényegét, és igyekeztünk elkerülni az olyan megfogalmazásokat, amelyek ilyen felturbózott idegfeszítő helyzetet kreálnak egyesek számára. De én visszatérnék sokkal inkább arra a meggyőződésemre, hogy nem feltétlenül képviselők vagy szenátorok felháborodása volt az a kiváltó ok. Hiszen még senki nem távozott abból a teremből, ahol egyeztettünk bizonyos kérdésekről, tehát eleve arról, hogy miről lesz szó, milyen eljárás lesz, és kezdtük a szövegezést, és már a hírtelevíziók elindították a nemzeti uszítást. Tehát egyértelműen valakik lehallgattak, és beindítottak egy összehangolt folyamatot.
Egyéb iránt minden alkalommal, amikor zárt ajtós tárgyalások folynak, akkor mindig kiszűrődik információk egy része, így volt ez a kormány, a bizalmatlansági indítvány benyújtása, illetve napirendre kerülése kapcsán is, amikor a szociáldemokratáknak a végrehajtó bizottsága ülésed, ez zárt ajtók mögött, a sajtó mindig tudta, hogy mi zajlik oda bent.
Na, tehát ez történt, és előre elkészített anyagok jelentek meg. Na most nekem van ezzel kapcsolatban egy tapasztalatom a román politikusokat illetően. Én azt mondanám, hogy eddigi tapasztalatom szerint három kategóriába osztanám őket. Az egyik kategória, aki egyáltalán nem érti, hogy mi miért ragaszkodunk ahhoz például, hogy az anyanyelvünket akarjuk használni a közigazgatásba. Ők nem értik, hogy én miért akarok magyarul beszélni. Őt ugyanis ezek a kérdések nem zavarják, mert ő a közigazgatásában nyugodtan beszél a saját anyanyelvén. Annyira nem érti, és akkor mégse gondolja, hogy milyen jogrend van Romániában, hogy közbe-közbe a jóindulatúan azt mondja, hogy jó, akkor ezt tegyük be, de akkor tegyük be azt is, hogy a románok is beszélhetnek saját anyanyelvükön a közigazgatásban. Mintha nem lenne benne az alkotmányban és az összes törvényben, hogy minden románul történik. Tehát ez a kategória. Ez a kategória, akinek hiába magyarázom, mert nem érti. Számára az evidencia az, hogy a Romániában románul kell beszélni, és kész. Van egy másik kategória, ebből is van bőven, és minden pártból, akik zsigerből utálják a magyarokat. Bocsánat, hogy így mondom, de vannak ilyenek, és nem kevesen vannak, sajnos minden pártban. Ezeknek szintén beszélhetsz, amennyit akarsz, mert neki egyértelmű, hogy aki egyszer magyar, főleg a magyar politikus, és főleg a magyar közösség úgy egészen, az egy veszélyt jelent az országra, és készít. Téma lezárva. És akkor van a sokkal nagyobb politikus réteg, aki mind a politikusok közül mindkettőnek, mint pedig az országon belül létező hasonló beállítottságú emberek érzékenységére próbál appellálni saját egyéni érdekének megvalósításáért. Ebből kifolyólag normális, hogy egyik pillanatban, bármennyire abszurdnak tűnik, egyik pillanatban ugyanaz a politikus nagyon szereti a kisebbségeket, és megérti, és elfogadja, ha nagyon rá van szorulva a tett javaslatokat, következő pillanatban pedig egyáltalán elfogadhatatlannak, természettől elrugaszkodottnak tartja ugyanazt, amit különben ő maga elfogadott. Vagy törvénytelennek minősíti azt, ami a törvényben benne van. Már Románia törvényében réges-rég óta. Tehát ez ilyen, sajnos ez történt, és én kimondom, én nem tartom teljesen. Itt voltak érdekek, hogy átmenjen ez a bizalmatlansági indítvány, volt egy másik, hogy ne menjen át, és nyilvánvalóan, hogy ebből a játékból ki akarták szorítani a magyarságot, megakadályozván az, hogy akár előre lépjünk, vagy megkonszolidáljuk gyakorlatilag azokat a már létező jogi kereteket, hiszen ha apró pénzre váltjuk a dolgot, a kisebbségek jogállásáról szóló keretegyezményt, illetve a kisebbség és regionális nyelvek kártáját Románia ratifikálta. Tehát mindaz, amit mi kérünk, az benne van a román jogrendben, benne van a román alkotmányban, benne van a 215-ösben. A módosítás csak annyi lett volna, nem 20%, hanem 10%. Bejön egy küszöb, amit ugye már rögtön mondták, hogy alkotmányellenes. A legédesebb az, hogy az alternatív küszöb léte benne van az egészségügyben való nyelvhasználatról szóló törvénytervezetünkben, amit megtámadtak az Alkotmánybíróságon. És kiállt az alkotmányossági próbát, és azzal együtt, hogy kiállt az alkotmányossági próbát, az úgymond velünk jó szándékkal tárgyaló partnerek is azt mondták, hogy de vajon ez nem alkotmányos, mi az, hogy két küszöb van?
Már is olaj van a tűzön. Fúha, jött egy SMS, és van egy tisztelt hallgató, és elnézést, a gondolatába beleszóltam. Mondja. Csak hogy engedje meg, hogy akkor a tisztelt hallgatót bekapcsoljuk, jelzi Iván Tetár, hogy telefonhívás van. Jó napot kívánok, üdvözlők, adásban van. Haló.
Jó napot kívánok. Kükülőmentéről, kis kükülőmentéről vagyok, Sándor.
Üdvözlés, Sándor. Hallgatjuk Önt.
Az én kérdésem a képviselő úrhoz. Miért kellett belemenni ebbe a játékba, aminek lehetett tudni, hogy ez a kimenetele? Egy jó politika ebben a helyzetben az, hogy előre már eldönti, hogy nem szól bele a nagyoknak a dolgába. Nem ilyenkor kell kicsikarni azt, amit 27 év alatt nem tudtunk megvalósítani. De addig kellett volna megvalósítani, nem pedig az, amikor megbillen, és azt gondoltuk, hogy mindig csak a mérlegnek a mutatója tudunk lenni. Én nagyon sajnálom, én, ha politikus lettem volna, vagy legalábbis olyan helyzetben, ezt nem engedtem volna meg, hogy tárgyaljak, és utána csúfos vereséget szenvedjek. Ezt lehetett tudni előre. Én csak egy egyszerű hallgató, egy egyszerű drukkolója vagyok a nemzetem jövőjének, és sajnálom, hogy félre sikerült.
Köszönjük, hogy kimondta így a véleményét. Tisztelt képviselő, akkor kérném szépen, hogy válaszoljon.
Köszönöm szépen. Szerintem a kedves hallgató nagyon téved, és valószínűleg azért téved, mert nem annyi figyelte annyira az elmúlt 27 év alakulását. Mindazt, amit elértünk az elmúlt 27 évben, persze tudom, hogy nagyon soknak az a vélemény, hogy nem értünk el semmit, de hát ezekkel én nem tudok vitatkozni. Tehát az, aki nem emlékszik, hogy mi volt 88 decemberében mondjuk a romániai magyar kisebbség jogállása és nyelvhasználata és oktatása, tehát azzal én nem tudok vitatkozni. Visszatérve, tehát az elmúlt 27 év tapasztalata azt mutatta, hogy mindig akkor tudtunk valami jelentőset csinálni. Akár közigazgatási törvénymódosítás, akár a visszaszolgáltatási törvények módosítása, akár az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásáról szóló törvények létrehozatala, amikor nagyon szükség volt ránk. Nyugodt körülmények között soha semmit nem tudtunk lényeges dolgot előrelépni. Tehát itt most volt egy helyzet, amit ki kellett használni. Meglátásom szerint, amikor van egy olyan helyzet, amikor megjelenik egy lehetőség, akkor azt meg kell próbálni kihasználni. Ha nem próbáljuk meg kihasználni az ilyen lehetőséget, na az a felelőtlen politika sajnos történelmünk során elég sokszor előfordult ez a kivárás. Mi 6%-kal nem tudunk a jó indulatra appellálva bármit is elérni, mert nem létezik. Ez a fajta jó indulat, amiről annyit hallottam beszélni rádióban, és minden, csak hogy elmeséljük, és meggyőzzük, és hogy mi van, és hogy van, ez nem létezik. Ez nem létezik, csak érdek van. Egyszerűen csak érdek van. És akkor tud igazán ütősen, hatékonyan érdek érvényesíteni egy ilyen 6,5%-os közösség, ha van még egy 44%-os csapat, akinek szüksége van a szavazataira, ennek az közösségnek a szavazataira. És hogy úgy mondjam, eléggé szükségük volt a szavazatukra, mert a szavazatok megszámlálása után az derült ki, hogy a kisebbségi frakció, más nemzeti kisebbségek frakciójának, ha kétharmada nem szavazza meg ezt a bizalmatlansági indítványt, akkor nem megy át a bizalmatlansági indítvány.
Újabb hallgató van a vonalban. Haló, üdvözöljük, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, István vagyok, Sepsi Szentgyörgyről.
Üdvözöljük, hallgatjuk Önt!
Szeretnék a képviselő úrnak egy elég konkrét dolgot a tudomására hozni. Én nem értékelném éppen alacsonyan az RMDS-nek a tevékenységét a 28 év alatt. Tehát nem éppen úgy, hogy semmit, de viszont azt sem mondhatnám, hogy sokat. Mert vacilálunk, kérem szépen, a magyar ember az nem vacilás, főleg a széke. Már ha ellenzékben vagyunk, akkor könnyebb, már ha konyhaanyunk vagyunk, akkor könnyebb érvényesülni. Nem tudom, nem vagyok politikus. Annyit el tudok mondani, kérem szépen, az anyanyelvi használattal kapcsolatosan a gyerekeim 70-es évek, 80-as években születtek. Csaba Csongor, Izabella, és így vannak beírva Sepsiszentgyörgyi viszonylatba. Tehát akkor is lehetett. Tehát most se hallunk elébb egy dekával se. Köszönöm szépen, várom a válaszát.
Hát íme itt, hogy mennyire rossz az emlékezetünk. Azért Sepsiszentgyörgyön magyar liceum 80-as évek végén nem létezett, ha jól emlékszem. Székely Mikó sem, Mikes sem. Sepsiszentgyörgyön az létező liceumok osztályainak többsége nem magyarul volt. Tehát a Sepsiszentgyörgyön működő osztályok, tehát Sepsiszentgyörgyön működő liceumi osztályok többsége román nyelvű volt Sepsiszentgyörgyön is. Sepsiszentgyörgyön is. Aki másképp emlékszik, az menjen is, nézze meg a tablókat, vegye elő a dokumentumokat, tehát én azért nem tudok egyetérteni. Az való igaz, hogy Sepsiszentgyörgyön meg másutt is be lehetett írni a Csabát is, az Árpádot is, valaki egy másik néven, tehát nem ilyen egyértelmű magyar néven ismertek, akkor lehet, hogy Sepsiszentgyörgyön beírták a Sándort, de másutt már hivatalból Alexandrut írtak, tehát ez így működött. Én erre a 80-as éves világra emlékszem, sőt, sajtos kollégáink igazítsanak ki, ha úgy volt, hogy le lehetett írni például a Megyei Tükörbe azt, hogy Sepsi Szent György. Egy cikkben. Nem a Szöntu Györgyét kellett leírni a 80-as évek végén.
Székelyföldről ne is beszéljünk.
Igen, hát a Székelyföld ez nem volt, és a piros-fehér zöld zászlóért elvitték az embert az útjába. Azért ne túlozzunk. Na, tehát más világ volt. Én maradjunk abban, hogy elfogadom azt a meglátását, hogy ön kevesli azt, amit elértünk, keveset elértünk, de nem eleget. Ezt elfogadom. A másik pedig a meglátása, látja, itt megint van egyfajta ellentmondás, de ez normális, hiszen mindenki másképp látja az előbbi betelefonálóval. Az előbbi betelefonáló azt mondja, hogy mi tartsuk távol magunkat, ön pedig azt mondta, hogy azonnal kell lépni. Hát mi most azonnal léptünk.
Ismét hallgatót köszönhetünk. Halló!
Halló, jó napot kívánok, János
vagyok. Üdvözlök, János.
Képviselő úr, önnek és az egész csapatnak továbbra is kitartást, erős kötél idegzetet kívánok, mert azt, amit önök tesznek, ha bár egyesek kevéslik, néha én is kevéslem, de mégis tudom, hogy mivel jár, és nem könnyű idegekkel ezt bírni, azt a harcot, ami ott folyik. A másik dolog pedig van, hogy a szomorú, hogy a megyénkbeli egyik magát sztárnak nevező tévé bemondó az, aki az egyik legnagyobb úszító volt ebbe a kampányba, aki még avval is dicsekszik, hogy az apossa magyar, tehát az a felesége is magyar. De hát én mit mondjak önnek, és azoknak, akik hallgatják a rádiót, hogy szíveskedtek volna a 100 évvel ezelőtti ígéretet betartani, és akkor mi nem kérnénk többet, akkor nem volna mit kérni. De nem tartják be, szó sincs róla, meg se említik, sőt, a kiművelt fejű akadémikusaink is elfelejtkeznek erről az a dokumentumról. Holott az a dokumentum létezik, annak állítólag van egy 100 éves határideje, amit talán esetleg ott majd arról fognak tárgyalni. Lehet, hogy ez váltja ki bennük azt a eszement idegességet, kapkodnak ide, mint a vízbe fullott, mert van egy közmondás, ami azt mondja, hogy ki mitől fél, attól nem szabadul. És aki ajándékot adott, az az ajándékot bármikor számon kérheti, vagy visszakérheti. Én csak ennyit tudok mondani. Köszönöm szépen, és kitartást a munkájukhoz továbbra is. Minden jót kívánok.
Köszönöm szépen, és ez a fajta megközelítés, ez gyakran megjelenik, hogy nekem is volt egy magyar barátnőm, és sőt az anyósom magyar, vagy éppenséggel édesanyám. Hát egyebek között ugye Orbán Lajos, Ludovik Orbán magyar felmenőit soha nem tagadta. Aztán másnapra tartozik, hogy Hanyadik Ágit tartja ő magyarnak a felmenői közül. És legutóbb, ugye a múlt hét végén volt a kongresszus a Nemzeti Liberális Pártnak, amikor megválasztották ezt az úriembert, a nem éppen úri, de ember elnöknek, akkor részünkről frakcióvezetőnk Kóródi Attila köszöntötte a kongresszusukat. És a kongresszusuk köszöntése alkalmával persze szót ejtett a gyulafehérvári nyilatkozatról is, tehát nehogy tiszta véletlenül letudtak volna, sőt idézett is belőle, hogy értsék, hogy miről van szó. Azzal együtt mindezek a tények nem akadályozták meg Ludovik Orbán elnököt, hogy azt mondja, hogy mindaz, amit mi követelünk, ez elfogadhatatlan. Hasonló módon ugye német gyökerekkel rendelkező, mert németnek teljesen azért mégse nevezném, államelnökünk Németországban, nem akárhol, Németországban, minek utána egy másik külföldi útja alkalmával azt mondja, hogy Romániában legmagasabb szinten van rendezve a nemzeti kisebbségek helyzete, Németországban elmondja azt, hogy az etnikai alapú bármiféle autonómia elfogadható. Holott azért ott a vidéken, a környéken, vagy van egy-két etnikai alapú autonómia, és Európában is. Tehát azt is mondhatnám, hogy az európai modelleket ismerő emberek számára egyértelműen bizonyította, hogy egyáltalán ő maga egyáltalán nincsenek megoldva ezek a kérdések. Persze azt is tudom, hogyha a romániai németség ma akkora számosságú lenne, mint volt 44-ben, akkor lehet, hogy ő is különböző autonómia formákat követelne. Azért nem gátolja meg a német képviselőjét, a németségnek, hogy azt mondja, hogy nem is létezett német autonómia Erdélyben soha, holott tudjuk, hogy létezett. És azt is, hogy amikor igazi veszélyt jelentettek 44-ben, a magyarokat nem feltétlenül azért vitték el, mert magyarok persze nagy szerepen volt, de más-más eszközökkel, de a németeket azért, mert németek vitték el a Bragánba, amik sokan voltak. Amikor kevesen lettek, már nem jelentettek veszélyt. Valószínűleg nem választottak volna maguknak német elnököt, mondjuk ugyan 44-65 és időszak között. Tudomásul kell vegyük, hogy van egy ilyen érzékenység, létezik, ezt egyfolytában érveléssel meg kell próbáljuk legyűrni, de nagyon nehéz, amikor, hogy mondjam, a román családok számára, tehát ezt azért mi kell tudjuk. Úgy, ahogy mi tudjuk március 15-éről, hogy Petőfi Sándor, tehát a családon belül, nem, hogy az iskolában mit tanítanak, Petőfi Sándor március 15-én elszavalta a Talpra Magyart, nem nemzeti dalnak mondjuk, hanem Talpra Magyart, meg tudjuk, hogy elfogadták a 12 pontot. Na itt aztán jön egy kicsi összemosás, hogy az Petőfi esetleg Jókai csinálta, tehát Irinyiről nem tud senki. Na ugyanígy a románok úgy tudják, hogy akkor 40 ezer románt lekaszaboltak. Meg volt egy Avram Jankó, aki a gyilkos magyarok ellen védte a románságot. Ezt kapják a családból. Minden családból, ahol egyáltalán történelmet vagy valamit mesélnek. És ezzel indulnak. Az iskola se cáfolja ezt a tudásukat, csak megerősíti. Az akadémia, a Román Tudományos Akadémia is ezt szajkózza. Persze van egy-két román tudós, aki mondja, hogy hát nem éppen így van, meg mi is mondjuk, nem lesz ez egy könnyű folyamat, ez egy hosszú folyamat lesz, amíg sikerül egy olyan egyességet hozni, amíg a leglényegesebb a törvényes keret megteremtése. Én azt mondom, és abban nekünk ez a feladatunk, hogy minden egyes alkalmat megragadjunk annak érdekében, hogy ezt a törvényes keretet egyre egyértelműbbé, világosabbá, szélesebbé, alkalmazhatóbbá alakítsuk.
Újabb hallgatót köszöntünk. Halló!
Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Kérném szépen, nagyon röviden. Kérem
a képviselőt, hát szeretnék egy dolgot elmondani.
Én arra kérem, hogy mondjon egy keresztnevet, legalább legyen olyan kedves, akihez van szerencsé. Üdvözlők, József, hallgatjuk!
Hát szeretnék egy dolgot elmondani. Hát beszélnek, hogy 1918-ban az volt ünnepéjük, Veszánk, Rásány, stb. Én nem hallottam a parlamentben egyszer sem egy román parlamentben egy képviselő fel Arrámbiát, és hogy akar meg, elmondja azt, ami rá van írva akkor 1920-ban vagy 18-ban, mikor leírta. Tehát el kéne mondja románul, magyarul, és minden nap, mint a papa, mi atyám, hogy ha igaz. Ha nem igaz, akkor hagyjanak békítő. Hát egy. A második, a múltkor ebben hallgattam a rádióban, hogy a képviselő úr, egy másik képviselő mondta, hogy csak nem tudom, 6%, 6,5% van a parlamentben. Uraim, ha önök talpukra álltak volna, és jól tudják, amit most fogok mondani, senkinek ez nem érzik mindegy utalját. Arról van szó, hogy a parlamenttal kap bizonyos speciál nyugdíj. Hát a demokrácia van, akkor mindenki kapja nyugdíjt, miután dolgozik. Akár mi bérel kap annyit, a másik amennyit. Én kapok, mit tudom, 200 eurót, habár én levetettem a demokráciára, a hatos kategóriá volt majdnem, dupla kéne lenni a nyugdíjat, de már tartja. Ez sem én pénztétás. De azt akarom mondani, hogy ha a RMDS, akkor feloldozom. Tudod, lát, nem szóval, nem vették be a figyelembe. De legalább gerincesen vettem be a uraim, azt nem tehetjük meg. Hát pofatlanság, hogy a másokkal szemben, akik néhány, hogyha még ezért lányuk díjt kapnak, vagy ezért tarvájuk fel, és akkor a másik kap, hogyha, hogy csak azért, mert ő parlamentárul. Hát az ura, az magyarul a szemtelenség.
Ne haragudjon, de ez ide már nem tartozik a témához. Köszönjük szépen, meghallgattuk a, az első része, az rendben.
Első részéhez pedig tájékoztatom az urat. Hát nem hallotta, mert nem hallgatja. Én elég sokszor beszéltem az idén is. Beszéltem, idéztem is. Románul lévén, hogy hivatalos magyar fordítása ennek a szövegnek nincs, mert akkor se fordították le azért magyarul, hogy elküldjék nekünk a gyulafehérvári nyilatkozatot, de én az idén is felolvastam napi rendelőtti hozzászólásban a gyulafehérvári nyilatkozat vonatkozó részét, úgyhogy ha a az illető úriembernek lenne egy elérhetősége, el tudnám küldeni a kivonatát annak a napi rendelőti hozzászólásoknak, amikor elolvastam. Ezt általában olyan évente kétszer-háromszor valamelyikünk el szoktam mondani, mert feledékenyek lévén ismétlés a tudás anyja alapján el szoktuk mondani.
Jó, jött jó néhány SMS közben, még a telefonálókat hallgattuk, és itt van egy érdekes kérdés, és azt hiszem, hogy feltétlenül pontosításra is szükség van. Azt írja Zoltán, hogy képviselő úr, értsem úgy, hogy önök inkább tárgyalnak a magyarságot érintő jogokról, törvényekről, a teleormáni Dragneával, mint az erdélyi román politikusokkal? Mi a véleménye a PSZD-ről és Dragnea úrról? Az ilyen típusú negocier jót vagy rosszat tesz az erdélyi magyarságnak? Kérdi Zoltán. Hát itt nem a román politikusokról volt szó, hanem a román PSZD-s erdélyi politikusokról. Úgyhogy ezt feltétlenül hozzá kell tennem, de parancsoljon.
Mi mindenkivel tárgyalunk, kivéve a szélső nacionalista pártokat, akik adott pillanatban hajlandók velünk tárgyalni a kisebbségi, nemzeti kisebbségi törvények elfogadásáról. Na most én tudom, hogy nagyon érzékeny úrokat fogok mondani, mert az erdélyi magyarság nagyon sokszor egészen más fejezett ki szavazati akaratával. Tehát az erdélyi magyarság kétszer megszavazta, és egyszer nem engedte, hogy leváltsák Böszészkut, aki láttuk, hogy mit mondott március 15-éről. Az erdélyi magyarságnak tetszett Johannes, aki egyszer azt mondta, hogy tökéletesen megvan oldva a nemzeti kisebbségi kérdés, most pedig, hogy megengedhetetlen bármiféle autonómia. És az erdélyi magyarság általában nem szereti a szociáldemokratákat, és valahányszor mi együttműködünk vele, elég sokszor büntet is ezért a bennünket. De az igazsághoz hozzátartozik, hogy az, hogy a 215-ös számot viselő közigazgatási törvényben van egy 20%-os arány, amely kötelezi a közigazgatásban az anyanyelv használatát, azt egy szociáldemokrata kormánnyal értük el. Azt a fajta költörvénymódosítást, ami visszaadta tehát a restitúció in integrumot, a természetben való teljes visszaszolgáltatást előírt, az szintén egy szociáldemokrata párt támogatásával értük el. Persze volt olyan is, amikor jobboldali pártokkal értünk el ilyet, és ilyen szempontból a legjobb példa a Törícsánú féle, mert szintén ugyanez a koalícióhoz tartozik, a Törícsánú kormány volt, amelyik 20%-os jelenléttel rendelkezett a parlamentben, és igaz, szociáldemokrata párt, nem, hogy így mondjam, egyfajta hallgatólagos beleegyezésével kormányzott két évig, De ez a kormány volt az, amelyik a kisebbségiek jogállásáról szóló törvényt benyújtotta a parlamentnek. De ugyanígy a demokrata liberálisokkal is el tudtunk érni bizonyos dolgokat, vagy a konvención belül, és a mindenkori ellenzék, függetlenül attól, hogy ez melyik jobb oldalról volt, vagy bal oldalról volt, abban a pillanatban az akkori többséget elkezdte támadni azért, hogy miért akarja megadni ezt a jogot, holott esetleg a tegnap előtt pont ő volt az, aki megadta. De ezért gondoljuk mi, hogy lévén, hogy a 6,5%-unk az, aki nem tudná, azért van, mert mi annyian vagyunk Romániában, nem másért. Nyilván, ha mi Romániában 51%-nyi lakóság lennénk, akkor már egészen másképp tudnánk politizálni, de nem úgy van. Tehát 6,5%, és ehhez szükség van még egy 44%-nyi támogatásra, bármihez, hogy átmenjen. Legyen ez akár szociális intézkedés, mint ami a legújabb, akár a héten is átment, amivel előrukkolunk, vagy akár nemzeti kisebbségi kérdés.
Egy kedves hölgy is írt SMS-t, és amennyiben lehet, kérném szépen, hogy távirati stílusban válaszolja, mert van bőven itt még miről beszélni a kedves hallgatókkal. Azt írja Ildikó, hogy jó napot kívánok, a képviselő úr most mondta ki a valóságot, hogy a románok 99%-a zsigerből gyűlöli a magyarokat.
Én ilyet nem mondtam.
Én azt hiszem, hogy fordítva is így van. Éppen ezért nem szabad semmilyen román pártnak bedőlni. Mindenki mindent megígér, és a végén belénk rúg. Jó lenne tanulni a kudarcokból, írja Ildikó. Hát nem csak kudarcok voltak azért az évek folyamán.
Persze, de nem tudom, hogy mit jelent az, hogy tanulni a kudarcból. Mert mit jelent, akkor mit kéne megtanuljunk a kudarcból? Az, hogy ne csináljunk semmit?
Mert nem szabad tárgyalni a román pártokkal, állítja Ildikó, de akkor kudarc az egész élet, az egész parlamenti tartózkodás.
Akkor eleve, hogy érjük el azt, amit szeretnénk? Tehát, na most... Maradjunk ennyiben, hogyha ez a hölgy, ez ugyanaz, aki a tegnap is hasonlóan pessimista meglátással közelítette meg a kérdéseket. Én nagyon remélem, hogy az életét azért nem ilyen pessimistán látja, mert az nem jó.
Dávid írja, hogy a szászok se szerettek soha minket, amikor szavazni kellett volna hazafelé, akkor is átszavaztak a szomszédba. Ezt a Klaus Johannis államfőre vonatkozó kijelentésével kapcsolatban azt hiszem, ezt a véleményét fejtette ki Dávid.
Történelmileg így van, való igaz, mindig volt egy német-magyar szembenállás is, hiszen azért ne felejtsük el, hogy az, amikor ez kialakult, akkor egy ideig ők harcoltak az autonóm jogállásukért egy magyar királyságon belül, és hát mi tagadás, mondjuk így a 17. század végén, 18. század elejétől a Habsburg birodalomban lévén ők voltak a többségben, akik ellen mi harcoltunk megszerezni a saját jogainkat. Tehát ezek azok a történelmi ellenszenvek, amik ezt a térséget általában most is mondjuk egyfajta feszültségi zónává kreálják. És ez létezik, de még egyszer mondom, én ha jól emlékszem, egy kicsit hosszasan fejtettem ki, de ilyet, hogy a románok 99%-a zsigerből magyar ellenes, én ilyet nem mondtam, sőt kimondottan még a politikusokból is három kategóriát soroltam fel, és abból csak egyik a háromból, aki zsigerből magyar gyűlölő.
Csaba érdekes gondolatot vett fel. Azt írja, hogy a bányászok görgényvölgyi felbújtott, megvezetett parasztok helyett újabban a médiában, idézőjelbe téve, fedett ügynököket használva ártanak a magyaroknak a mindenkori román titkosszolgálat közreműködésével. Ők a rendszer, a hatalom. Ez a Csaba véleménye. A jó múltkorában néhány beszélgetésünk során azért ezt a gyanúját ön is kifejtette, hogy
igen, és ebben az esetben 100%-osan egyet értek. Tehát az én gyanúm, amit persze nem tudok bizonyítani, hogy igen, Csabának igaza van, ez ilyen rövid idő alatt, ilyen fordulatot csak ez a rendszer, amiről beszélek, volt képes létrehozni ennyire összehangoltan.
Na most itt a vége felé közeledve a beszélgetésnek, hát én különte egy habatorta témát jegyeztem itt ki magamnak, mert hogy amíg zajlott az adok-kapok az esélyek latolgatása a hét folyamán, érdekes véleményt tett közzé az Alkotmánybíróság. És bizonyára, hogy önnek, mint az alaptörvény jó ismerőjének tudomása van róla, miszerint megszűnik az a tiltás, amely elítélt személyeket tiltott el olyan szempontból, hogy nem vehetnek részt a kormányban. Ha az illetőket rehabilitálják, megszűnik a büntethetőségük, vagy közkegyelemben részesülnek. Azt tudjuk évelej óta, hogy Liviu Dragnea, szociáldemokrata pártelnök mindenképpen miniszterelnök szeretett volna lenni, aztán kiderült, hogy nem lehet, de ilyen formán bekerülhet-e Liviu Dragnea az új kormányba, ha közben törvény változtatás lesz, közkegyelem, illetve BTK módosítás?
Nem. Röviden arról van szó, hogy az Alkotmánybíróságnak igaza van, tehát olyan szempontból nem lehet alkotmányos az az idézett cikke, hogy abban az esetben, ha valaki közkegyelmet kapott, vagy mert itt vannak periódusok, hogy hivatalból mennyi idő alatt rehabilitálódik egy bűncselekmény elkövetője, vagy hogy lehet azt jogilag rehabilitálni törvényszéki úton. Most ebben nem megyek bele, de ha valakit rehabilitáltak, vagy közkegyelem tárgya lett az ő esete, akkor az illetőre nem szabható ki semmilyen olyan büntetés, ami abból fakad, hogy ő valamikor elkövetett valamit. Ezt így értelmezte az Alkotmánybíróság nagyon helyesen. Na most az Dragnea elnök úr közelebbi miniszterségével, miniszterelnökségével vagy miniszterségével kapcsolatosan az a bibi, hogy ő jelenleg egy felfüggesztett büntetését tölti, és amikor az lejár, utána van még egy periódus, most már nem emlékszem pontosan mennyit kapott, kb. Még 5 év, ami után hivatalból rehabilitálódik. Utána már lehet miniszterelnök. De most ebben az új kormányban még nem.
Hát miniszterelnök semmiképpen, mert Klaus Johannes teljes mértékben biztosan lehető, hogy nem nevezi ki még, hogyha nagyon. De miniszter esetleg...
Miniszter sem, tehát ugyanaz a helyzet. Van egy felfüggesztett büntetése, még egyszer mondom, a felfüggesztett büntetését le kell töltse.
Az 2 év.
És akkor van egy 5 éves rehabilitációs időszak.
Köszönöm szépen a pontosítást, mert a sajtóhírek eléggé zavarosak voltak, és mindenki azt latolgatta, hogy ilyen formán azért csinálták ezt a balhét, hogy esetleg...
Ja, és a közkegyelmi törvényben sajnos túl sok kivétel van, most nem tudom, hogy miket kapott, és miket kaphat még, mint bűncselekmény, amiért elítélik, de ott nagyon sok bűncselekmény ki van véve a közkegyelem alól. Ha a közkegyelem elé alá esik az, amit ő kapott, a majd elfogadott törvény, amit majd elfogadunk valamikor, akkor igen, akkor lehet miniszter.
Ha, az mennyi időbe telhet?
Hát egyelőre átjött a képviselőházba, már egy hónapja ottan abajgatjuk. Állítólag ezen a héten kellett volna közvitákat, nem tudom miért kellett volna, de közvitákat tartani róla. Esetleg jövő héten, vagy ősztől kezdődik ez. És akkor lehet, majd megnézzük, de mondom, hogy a tyúktól vallásunk kívül másra nem nagyon fog vonatkozni, így ahogy egyelőre kinéz a változata.
Köszönöm mindenképpen a pontosításokat, mert hát gondolom, hogy azért nem fogják átváltoztatni tyúktól vallásra a Liviu Dragnea elnök úrra eddig kimondott.
Van az, hogy rá miért, hogy hívják, ért kapott ilyen választási vétségekért kapott.
Pártfinanszírozás közpénzekből.
pártfinanszírozás, egyebek. Nem volt pártfinanszírozás ez a... Na mindegy, most nem, én nem éltem el különösebben a Dragnea per iratának a tanulmányozásában.
Köszönöm szépen ennek a tájékoztatást, a nyílt válaszokat és további jó munkát, mert hétfőtől megint forró időszak következik, újabb tárgyalások, újabb, hát valószínűleg, hogy zavaros, hosszas időszak, amíg kristályosodik ez a jelenlegi helyzet, ami egy érdekes adat, heti 2 milliárd euróba kerül Romániának ez a kormányválság. Nem kicsi ára van. Tisztelt képviselő úr, köszönöm szépen ennek az interjút.
Én is köszönöm.
Minden jót kívánok.